Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában, Asztalos Zsolt a vendégem, és a beszélgetésünk az emléktár kiállítás körül fog forogni, mert hogy most nyílt Zsolt kiállítása a Hibrid Art Galériában, április 4-én, ugye? És egészen április 25-ig látható, nem olyan sokáig, úgyhogy akit érdekel, majd itt a beszélgetés nyomán, amikor felcsigáztuk az érdeklődést, akkor gyorsan szaladjon, mert azért egy pár hét és bezár a kiállítás. Amikor legutóbb beszéltünk, szerintem az kb. Egy ilyen fél éve volt, ugye Zsolt?
Igen.
Akkor már ezt pedzegetted, ezt a témát, már arra nem emlékszem, hogy itt a rádióműsorban, vagy interjún kívül beszéltünk erről a témáról, de egy ilyen tök mókás memóriakutakodás tulajdonképpen ez a kiállítás, és nem akarom lelőni a poént, de katonaportrék, meg háborús emlékek, meg hogy azokat hogyan digitalizáljuk, meg hogyan vannak azok offline, meg online, úgyhogy erről szól a kiállításod, de persze nem ennyire basic módon, ahogy én ezt így elmagyarázom, hanem ennél sokkal összetettebb, meg sokkal filozófikusabb, úgyhogy azt szeretném kérni tőled, hogy mesélj arról, hogy mi a lényeg ennek a kiállításnak, hogy néznek ki ezek a tárgyak, installációk, mert itt nem táblaképekről van szó, ahogy nálad soha, hanem nagyon izgalmas installációkról.
Igen, installációk, de részén fölpusznak a falra, ilyen nehezen megfogalmazható tárgyal, vagy tárgy teljesen átmenet. Visszamenve az elejére, tulajdonképpen a Hadtörténeti Intézettel vettem fel a kapcsolatot, volt egy koncepció, egy tervem, és valami egészen más lett belőle, már az eredeti tervet is megtartottam, de lett belőle egy újabb projekt, amit most került kiállításra. Katonaportrék után kutakodtam a Hadtörténeti Intézetnél.
De miért kutakodtál?
Azért, mert volt egy olyan tervem, hogy a klasszikus katonaportrék, amik főleg az első-második világháború idején készültek, azok szép idilli környezetben, fotostúdióban készültek, ilyen szép természeti háttér előtt, egy idilli berendezésben. És ezeket a háttereket szerettem volna kiemelni ezekből a portrékból, ezeket a tájképeket, mert érdekelt ez az idill és ez a háborús fenyegetettség egy pontban való találkozása, ami manifesztálódik egy katonaportréban, egy idilli kép és egy háborúba menő ember fenyegetettsége is, és engem úgy érdekelt, és ráadásul arra gondoltam, hogy ezeket az idilli tájképeket kiemelem ezekből a képekből, és azokból csinálok kiállítást, ami egyébként ezzel foglalkoztam is, de mi nem került kiállításra, de már feldolgoztam.
De erről is beszéltünk múltkor, igen. Szerintem, igen.
Igen, igen. De ahogy megkaptam ezeket a portrékat online, tehát egy ilyen WeTransfer linken, és kinyitottam, akkor JPEG, TIFF, Excel és docfájlokat láttam, amik nyilván tartalmazták ezeket az információkat, ezeket a képeket, listákat, stb. És hogy elindult egy újabb gondolkodás ezen kapcsán, hogy az archiválás, digitális archiválás és az archívum szerkesztés kérdésköre, és arra gondoltam, hogy ezeket a fájlokat, amiknek ilyen iktatószámok van, meg fájlkiterjesztésük, hogy mondjuk IKTS 7842.jpg, akkor ezekből csinálok képeket, és ezeket a fájlneveket és a fájloknak az ikonjait fából kilettek faragva, érdekes ilyen absztrakt, konstruktivista táblaképek lettek, amelyeket vagy falra, vagy pedig a térben helyeztem ki installációként. Tehát egy ilyen, kicsit ilyen barkácsolt, mondhatnám azt, hogy asztalos munka.
És mit te csináltad? Asztalos volt?
Igen, a fájlnevek kimarása az lézervágás technikával készült, azt kiadtam, de egyébként az egésznek az összeszerelése, szerkesztése és az összebarkácsolása én általam történt.
Ez szép munka.
Igen.
És nem is kevés, mert ezért hány műtárgy van kiállítva?
Tíz ilyen fáj lett elkészítve, 10 ilyen fájlból készült installáció. Végül is betöltöttem vele a teret. És hogy ez a technokrata digitalizáció és ugyanakkor a kézi munka ahogyan ezekben a famunkában igen, megjelenik, és kicsit ilyen barkács hangulata is van. Ennek a ellentétessége találkozott szintén egy pontban ezekben az installációban vagy képekben. Én szerintem az egy izgalmas pillanat.
De az is mókás nekem, hogy ezek nem teljesen ilyen sík dolgok, hanem van egy mélységük, már az érzésed, hogy így az információkat így beledobálhatod, mint egy ilyen pénznyelő malackába tulajdonképpen, tehát van hely ott az információra. Szóval ez is egy ilyen vicces feszültség tulajdonképpen, hogy a pici digitális ikon, ami így néz ki, mint ezek az installációk, amelyeket ilyen ügyesen asztalosiparilag összehoztál, hogy azok olyan picik és elképzelhetetlen, hogy mennyi információ belefér. Nyilván ez most egy ilyen felnagyított dolog, de hogy mégis ott van ez a bedobálhatóság, ahogy így igen, kerülnek be.
Igen, van egy háromdimenziós kiterjedése is, de egyébként lehet gondolni arra, hogy egy virtuális tér, hogyha már háromdimenzióról beszélünk. Ennek a felvetése egyébként ezek a asszociációk szerintem tudat alatt jöttek, tehát nem volt ennyire tudatos, de egyébként nagyon érdekes, hogy felvetetted, de valóban térbeli kiterjedést akartam adni, nem pedig egy sík képet. Egyébként nyilván ezek a fájlokat, ezeket a képernyőn síkben vagy kétdimenzióban látjuk, de hogy itt...
És nagyon picinek.
És nagyon picik, és most nagyon nagyok. Igen. Azt képest, igen.
Igen, hát itt olyan végesnek tűnik, nagyok-nagyok, és végesnek tűnik befogadó képességük, de nyilván ez is hozzájárul ennek az egész filozófiának a feszültség keltéséhez, hogy itt annyi ilyen ellentmondásos.
Igen, és tulajdonképpen ez eléggé szól a jelenünkről, a korunkról, a digitalizációról, és az, hogy a digitális információk között mennyi emberi történet húzódik meg, tehát benne van ez a technokrata szemléletmód, és ugyanakkor pedig az emberi történetek is, és ennek a kettőssége, tehát hogy a bitek, bájtok, kilobájtok, megabájtok, gigabájtok mögött húsvér emberek, emberi történetek, tragédiák vagy örömök, stb. Húzódnak meg, tehát egy JPG fájl mögött egy kis katonának a személyes élete, az ubbonya, az arckifejezés, a mosolya, vagy éppen a félelme.
Nagyon sokszor olyan kifejezéstelen az arca ezeknek a katonáknak, ezeken a katonaportrékon, egyébként néha az Instagramon is valahogy belefutok egy-egy projektbe, ahol ezeket mutatják, és úgy tényleg úgy elgondolkodik az ember, hogy mennyi minden járhat a fejükbe. Legutóbb láttam egy olyat, hogy katona a sisakja, és a sisakjába így végig volt körbe, mint egy korona a barátnőjének a portré, így beletűzködte, olyan volt, mint szinte már, mint egy tövis korona, nagyon fura volt egyébként az egész. Az mondjuk nem volt ilyen formális fotó, de ott is így ugyanez, amit mondasz, ennek a feszültsége, az otthoni ideál és a
igen,
valóság.
Igen, igen, igen. Nyilván ezek általában beállított képek voltak, meg volt egy séma rendszer, de az, hogy kinek milyen alkata van, hogy áll rajta a zubbany, hogyan mosolyog erőltetetten, vagy kevésbé erőltetetten, nagyon sok minden át tud jönni az emberből ennek ellenére.
Személyes történeteknek utána mentél? Voltál, hogy valami így megkapott, volt hozzá név, és egy kicsit utána mentél,
nem, vagy nem? De kaptam egy listát egyébként a nevekről. Már egyébként az, hogy kitábrázol a kép, és neve van, vagy nevesítve, már ez egy nagyon személyes dolog egyébként, és néha helyszínek is meg voltak jelölve, tehát térben is el lehetett helyezni. És ugyanakkor, ami elgondolkodtatott ezeknél a katonaportréknál, hogy ugyan beállított képek és műtermi képek, és azért készültek nyilván, hogy haza tudják küldeni a rokonoknak, családnak, szeretőknek, stb., vagy házastársaknak, és lehet, hogy ez az utolsó kép róluk. Nagyon sokan vissza se tértek, tehát, hogy az emberi oldalukról az utolsó pillanat, ami a szeretőknek hezzel jutott, ez nagyon izgalmas, vagy érdekes. Nem is izgalmas, de különös.
Családodban van ilyen fotó?
Igen, vannak ilyen katonaporték. Nyilván egyébként azért is érdekelt, mert többször láttam nagyapámat katonaportrén, és mindig elgondolkodtatott. Volt benne valami daliás, vagy kihúzta magát, És,
ezekben a képekben van büszkeség is egyébként.
Büszkeség is, igen. Meg az, hogy felveszik az ubbonyt, és ez az egyenruhájuk, stb. És nagyban túlélt a háborút. Rengeteget gondolkoztam rajta, hogy lehetett túlélni egy második világháborút 5 éven keresztül, sőt, utána még 5 év hadifogság. És hányan oda vesztek? Tehát, hogy én is ennek a... Az, hogy nagyapám túlélt a háborút, ennek a szerencsés kimenetelnek a részese vagyok, vagy szüleménye.
Ő mesélt erről neked, az élményeiről?
Igen, gyerekkoromban igen. És meg is maradtak emléktöredékek.
És hogyha tervezett közben ezt a másik kiállítást, ahol a tájképekkel foglalkozol, amit, ha jól emlékszem, annak idején úgy meséltél, hogy elmentél olyan tájakra, ahol iszonyatos csaták zajlottak valaha, tehát folyt a vér és hullottak a fejek, és manapság már ezek a tájak gyönyörűek, és ennek a feszültségével kezdtél el foglalkozni, és akkor most meséled ezeket a katonaportrékat, amik ugyanerről a furcsa, az idill és a háború rettetes valósága közötti feszültségről mesél, hogy ezzel hogy állsz ezzel a projekttel, és ez ennek a folytatása, vagy párhuzamosan fejlődik emellett a kiállítás mellett?
Szerintem egyik projektből a másik fakad, és görgetődik. Szeretném kiállítani, egyelőre még nincs kiállítási helyszínre. Ezeknek a katonaportréknak a háttereit, idilli festett háttereit valamilyen formában megjeleníteni. Ez elő van készítve, hogyha van rá lehetőség, hogy kiállítsuk, akkor én ezt nagyon szívesen kiállítanám valamilyen formában.
Igen. Nagyon foglalkoztat ez a háború, és minden, ami ez az erőszak és az idill közötti feszültség, ugye jó pár évvel ezelőtt, most már több mint egy évtizeddel ezelőtt a Velencei Biennálénra készült installációd is e körül a téma körül forgottak, kilőtték, de nem robbant fel, és ott is robbanó szereket állították ki, amik ki lettek lőve, és nem robbantak fel, ugye egy csomó ilyen történet van mai napig, hogy a Dunába találnak mondjuk egy bombát, vagy akár minden, akárhol, meg hát ugye, hogyha nem megyünk olyan messze időbe Horvátországba, még mindig nincsen például összeszedve az összes akna, és ez egy óriási probléma, ugye balesetek mindenféle, de hogy miért foglalkoztat téged ez a háború, szerinted ennyire mélyen?
Igazából nem is a háború, ami a leginkább foglalkoztat, hanem pont ez a kettősség, amiről te beszélsz. Nyilván a háború is, és ennek a szimbolikus értelme, vagy jelentése is.
De jóval hamarabb elkezdtél ezzel foglalkozni, mint hogy kitört például itt a szomszédságunkban ez a háború, ukrán háború.
Igen, igen. Hanem inkább ez a nagyon különös kettősség, az, hogy az idill és a szépség, és mögötte a rejtett feszültség és a tragédia, hogyan jelenik meg egy pillanatban. És ez a Velencei Biennális anyag is, ami több mint egy évtizede volt kiállítva, a kilőtték, de nem robbant föl műszaki hibás bombák. Ennek a helyzete érdekelt engem, nem feltétlenül az elsődleges pusztítás, hanem pont az, hogy ezekre a műszaki hibás bombákra lehet úgy is tekinteni, mint kegyelmi szimbólumokra, és nem feltétlenül a pusztítás jelképére, vagy eszközére, hiszen ezek a bombák úgymond meggondolták magukat, és nem robbantak fel.
Ki tudja miért.
Igen, és hogy megkegyelmeztek nekünk.
Bizonyos embereknek,
és hogy nagyon nehéz viszonyulni ehhez a helyzethez, hogy vajon kegyelmi szimbólumoknak, vagy kegyelemnek érezzük, vagy akár érezhetjük a folyamatos fenyegetettségnek is, hiszen bármelyik pillanatban mégiscsak felrobbanhat. És minden pillanatban átélhetjük a kegyelem pillanatát, hogy nem robbant föl, és a következő pillanat pedig a fenyegetettség. Hogy ez a kettősség itt is egyszer jelenik meg, és nyilván nem ezekről a bombákról akartam elsődlegesen beszélni, hanem ezen keresztül számos társadalmi, vagy egyéni, és egyéb helyzetekre, tehát hogy szimbólumként próbáltam használni ezt a...
Tehát ezt az egyéni helyzetekben is megéled egyébként ezt a feszültséget?
Igen.
Igen, mindig ott van a bomba, ami bármikor robbanhat.
Igen, érdekes egyébként ezekről beszélni, kicsit ilyen pszichoterápia.
Igen, nem akarok ilyen kávéházi pszichológiát csinálni, ja, itt nem, a Trend FM gyűjtő című műsorába, de hát adja magát a kérdés.
Igen. Végül is szerintem az a jó művészet, ami hiteles, és az ember uh-huh. meg tudja lenni benne, nem pedig távoli az ő lelki világától. Hiszen a kortárs művészet eléggé individuális jellegű, tehát az emberen keresztül ért fel minden művészet, és a kortárs művészet egyre inkább individuális jellegű. Persze beszéltünk társadalmi kérdésekről, stb., de mindig meghúzódik mögött a művész habitusa és a lelki világa. Uh-huh. És ez így jó szerintem.
Igen, ezért van egy ilyen tendencia, hogy muszáj a kortárs művészetnek feltétlenül valamilyen társadalmi problémát boncolni, de hát, mint a te példád is mutatja, ezek igen gyakran párhuzamba kerülnek a saját életünkben húzódó szorongásokkal, feszültségekkel a privát életünkben.
Igen, azt szerintem nagyon fontos, hogy egyéni módon dolgozzunk fel egy témát. Tehát nyilván, hogyha visszamegyünk a művészet történetbe, akár reneszánszra, megvoltak a megfelelő sémák és toposzok, hogy miket ábrázolnak a művészek, de mindig az attól emelkedett ki valaki, vagy lett érdekes, hogy hogyan hatott át ezeket a témákat és ezeket a sémákat a művész individuális lelki világa, vagy hogyan tudta egy picit máshogy megközelíteni, hogyan tudott egy egyéni világ megjelenni benne, egy picit hogyan tudott más lenni, és ez nyilván arról a művészről szólt.
És egyébként mondjuk, amikor csinálsz egy kiállítást, mint amin most van a Hybrid Art Space-ben, vagy Hybrid Art Galériában a Emléktár című emléktár kiállítás, ez a kiállítás neve, és április 25-ig látható, és amikor ugye az imént beszélgettünk arról, hogy ezek ilyen, hát akár flopikra is emlékeztethetnek, még a régi flopikra, ugye, amikre mentettünk rá mindenfélét, emlékeket, dolgokat, amiket csináltunk, vagy akár a komputerünk adattárában lévő mappákra is emlékeztethetnek, file ikonokra is emlékeztethetnek, főleg ez utóbbira, hogy amikor ezeket így kiasztaloskodtad magadból, mert hogy ezekből tulajdonképpen ilyen térbeli, akár falra is tehető tárgyakat csináltál, akkor ezt a feszültséget, amiről az imént beszéltünk, akkor ezt valamilyen módon ki tudod dolgozni magadból, vagy ott marad, csak készült egy lenyomat róla?
Hát valamilyen szinten igen, valamilyen szinten kidolgozom. Igazából igen, van ez a mondják, hogy pszichológiai szublimáció, hogy eltávoznak a feszültségek, vagy nem tudom.
Eltávozik ettől?
Hát kialkotja magából az ember, igen. Uh-huh. Igazából ami nekem ez a felszabadultságérzés volt, inkább az, hogy tetszettek ezek a munkák, uh-huh. ahogy elkészültek, valahogy összeállt, és úgy éreztem, hogy jó munkák születtek, uh-huh. és ennek az öröme okozott egy ilyen felszabadultságérzést. Inkább így fogalmaznám meg.
Igen, érdekes, hogy ezekhez a témákhoz, amik ilyen retteltesek tulajdonképpen, hogyha már mint szépek kívülről, akár ezek a katonaportrék is szépek, meg a munkáid is, de ha belegondolunk mögött a retteltes, de mégis esztétikailag egy ilyen nagyon finom egységet tudsz létrehozni, meg így együtt is egy ilyen szép dolog.
Igen.
Ez is egy ilyen furcsa ellentmondás, nem?
Igen. Igen. Tehát, hogy ennek is van egy esztetikai szépsége. Uh-huh. Egyébként ez fontosnak tartottam ennél a sorozatnál, ennél az új munkánál, hogy valamilyen szinten kapcsolódjak a hagyományos konstruktivista vagy absztrakt uh-huh. festészethez vagy művészethez, és ennek az egész képeknek vagy tárgyaknak a szerkezete emlékeztet akár a 20. század első felében lévő, vagy kapcsolódtam a akkori Bauhaus jellegű művészethez, vagy a konstruktivista ábrázolásmódhoz. Szerettem volna kapcsolódni a klasszikus képzőművészeti vizuális világhoz, vagy kultúrvilághoz, egyfajta alázatot teremteni, vagy múzeumi térben még jobban elhelyezhetővé tenni. Ez nem egy megalkuvás, hanem inkább egy ilyen érdekes képzőművészeti eszköznek tartottam, hogy ezt a koncepciót ebbe, helyezem bele. Tehát, hogy vannak benne olyan falécek, ahogy 90 fokban kapcsolódnak, mint hogy egy konstruktivista képnek egy-egy vonalai lennének, vagy téglalap, vagy négyzet alakú falapok vannak benne, amik szintén akár például Rotkónak a kétharmad, egyharmad arányú nagy egységes felületeire gondolunk, téglalapjaira és négyzeteire. Tehát, hogy valahogy ez a klasszikus kézművészethez kapcsolódott, de mégis mainak érzem egyébként.
Hát ez érdekes, mert hogyha az a mögötti filozófiát nézzük, ami a redukció, tehát a komplikált dolgokat egyszerű formákba, komplikált gondolatokat egyszerű formákba helyezzük, attól még ott van mögötte az a feszültség, vagy az a szorongás, vagy akármi, amit ez a művész gondolt, érzett abban a helyzetben, de mégis egy furcsa, ilyen szabályos, geometriai elemekkel összeállított formába parancsolja rendbe a dolgokat.
Igen, ez is érdekes, és nyilván magamról is szól, hogy valahogy a munkáimban a megfogalmazás módját még fegyelmezettel próbálom megtenni, és ennek is van egy fegyelmezettsége, mert van egy rendszere, van egy geometrikus rendszere, és van egy nagyon átgondolt képszerű alkotó módja, és más munkáimra is vonatkozik ez. Például volt, most így hirtelen eszembe jut, hogy egy videósorozat, aminek az a címe, hogy Emlékezés, ahol megkértem különböző embereket, hogy kamera előtt gondolják végig az életüket, elevenítsék föl, úgyhogy nem mondják el, csak magukban élik át. És hogy a kamera előtt egy ilyen statikus képet láttunk tulajdonképpen, hogy egy ember ül, gondolkodik, lelkükben és a gondolataikban újra megszületik és lepörgetődik az életük, mint egy film, de ebből mi semmit nem tudunk meg, csak azt látjuk, hogy valaki belül újjászületik, de kívül pedig láthatatlan. Itt is van egy feszültség.
És itt is a láthatatlan valami eltakarja, valami szabályos.
Igen, itt is
valami...
a kettősségről szól egyébként, hogy van egy intenzív filmszerű élmény, kívül pedig egy statikus, láthatatlan, rejtett kép, és azon pedig nem történik semmi. És hogy ezeket a videókat is úgy vettem föl, ezt a megfogalmazásra mondom, és fegyelmezettségre, hogy itt pedig akartam kapcsolódni a klasszikus, akár egy 19. századi csendéletfestészethez, ahol nagyon lágyan és festőjön vannak a fények, és nagyon, igen, tehát nagyon festői képi világot választottam ehhez.
Hát akkor most már nagyon sok mindenről beszéltünk, és így nagyjából kezdjük átlátni, hogy az életművet különböző darabjai között mi az összefüggés. Ha a hallgatók még visszamennek itt az archívumba, akkor kb. Ezekről mind beszéltünk is itt a rádióban korábban. Viszont sajnos a műsoridőnk végére értünk. Asztalos Zsolt képzőművésszel beszélgettem Emléktár kiállítás című kiállításáról, ami a Hybrid Art galériában látható egészen április 25-ig. Köszönöm szépen, Zsolt, a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerebán Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.